fájgont. Éjfél. Indulni nem is indult rosszul. Wellington korán sem látszott a kulturális imperializmus tragikus áldozatának, sőt, olyan lezseren viselte apu egyik 50-es évekbeli öltönyét, mint a medbár valamelyik pincére, akinek éppen kimenője van, és méltóságteljes elnézéssel tűrte, hogy anyu és Juna körül csicseregjék, akár a koncertrajongók. Késve érkeztem, úgyhogy csak szünetben sikerült mentegetőznöm a lehető legkurtább szavakkal. Különös dolog Angliában lenni? Kérdeztem, aztán hülyének éreztem magamat, mert nyilvánvaló, hogy különös. Érdekes dolog, felelte és fürkésző pillantást vetett rám. Ön különösnek találja? Ha-hú, tört rám Juna, hol van Márk? Úgy tudtam, ő is jönni fog. Dolgozik, motyogtam. Majd a zákányos Geoffrey bácsi vetődött hozzánk apu társaságában. Nem, de nem a legutolsó is ezt mondta, mennydörögte Geoffrey. Mindig ugyanígy van ez az én kis Bridgimmel, mondta és rám paskolt veszedelmesen közel a faromhoz. Lefalcolnak! Geoffrey, szólt rá Juna, majd könnyed, csevegő hangon folytatta. Wellington, az önök törzsében is vannak öregebb asszonyok, akik nem tudnak férjhez menni? Én nem vagyok öregebb asszony, sziszegtem. Erről a törzsvéneinek kell tenniük, felelte Wellington. Nem megmondtam mindig, hogy ez a legjobb módszer, ugye, Colin? Pöffeszkedett anyu. Ugye, hogy én mindig is mondtam Bridgetnek, hogy Márkkal kellene járnia? De akár férjezetlen egy asszony, ha idősebb lesz, mindenképpen a törzs tiszteletét élvezi. Köszölte Wellington, és hunyorított irányomba. Nem költözhetnék oda? Kérdeztem búsan. Nem vagyok biztos benne, hogy tetszésére lenne a falak szaga, nevetett Wellington. Sikerült félrevonnom aput és a fülébe susognom. Mi az ábra? Ó, nem olyan rossz, felelte. Egész rendes pasasnak tűnik. Be lehet vinni az italokat a nézőtérre? A második rész lidérc nyomás volt. Fenn a színpadon egyetlen maszattá kenődött az egész ocsmány dzsembori, miközben agyam iszonyatos lavina effektusra váltva görgetett előttem minden fordulattal rikítóbb színekben Rebekákat, Geriket, vibrátorokat és hálóingeket. Szerencsére az előcsarnokba kiokádott és feltételezhetőleg örömében üvöltő tömeg taposása elejét vette a társalkodásnak, amíg be nem zsúfolottunk valamennyien Geoffrey és Juna terepjárójába. Juna vezetett, Geoffrey az anyós ülésen ült, apu boldogan kacarászott a csomagrekeszben, én hátul préselődtem anyu és Wellington között, amikor bekövetkezett a hihetetlen és elborzasztó incidens. Anyu éppen egy aranykeretes, irdatlan pápa szemet biggyeztett az orrára. Nem is tudtam, hogy újabban szemüveget viselsz, mondtam. A korosodás e nem jellemző beismerésétől meghökkenten. Nem viselek szemüveget újabban, felelte vidoran. Sárga villogó, Juna! De igenis viselsz, mondtam. Nem, csak vezetéshez viselem. De nem is vezet. De vezet, vigyorgott apu gyászosan, miközben anyu azt kurjantotta. Figyelj arra a fiesztára, Juna, indexel! Nem Márk az, kérdezte hirtelen Juna. Azt hittem dolgozik. Hol? Kérdezte anyu, ellentmondás nem tűrő hangon. Ott né, mutatta Juna. Ja, mondtam már, hogy Olive és Roger voltak Himalájában? Tele volt az egész toalettpapírral, az egész Mount Everest. Követtem Juna ujjának irányát oda, ahol Márk sötétkék felöltőjében és kigombolt nyakú, hófehér ingében akkor kászálódott elő egy taxiból. Mint egy lassított mozgásban láttam, hogy a taxi hátuljából fölmerül egy másik alak, magas, vékony, hosszú szőkehajú, és fölnevet Márk arcába. Rebeka volt. A terepjáróban hihetetlen agresszivitással indult be a tortúra. Anyu és Juna eszelősen méltatlankodott a nevemben. Még ilyen undorító dolgot más nővel péntek este, mikor azt állította, hogy dolgozik. Nagyon gondolkozom rajta, hogy felhívom el lányt, és beszámolok neki, mi a helyzet. Geoffrey részegen hajtogatta. Lefalcolnak! És apu hiába csitította őket. Csak mi hallgattunk, én és Wellington, aki megfogta a kezemet és megszorította. Nagyon nyugodtan, nagyon erősen, de egyetlen szót sem szólt. A lakásomhoz érve kiszállt a Range Roverből, hogy kiengedjen. Nagy, ugye, hogy az első felesége is elhagyta, nem igaz? Hát bizony, nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja háttérzajban. Sötétben lesz a kőből kafferbivaj, mondta Wellington. Napfényben a kő is kő marad. Köszönöm. Mondtam hálásan, majd feltámolyogtam lakásomba, azon tűnődve, hogyan változtathatnám Rebekát kafferbivajjá, és gyújthatnám föl anélkül, hogy a füstre kijöjjön a Scotland Yard. Március 1-e szombat, 22 óra, lakásomon. Nagyon fekete nap. Jude-dal és Sharonnal terápiás vásárlást végeztünk, majd visszatértünk ide, hogy előkészüljünk a nagyvárosi éjszakára, amelyet a lányok terveltek ki gondolataim elterelésére. 8 óra tájban már kezdtük rendesen bőgőnek nézni az eget. Mark Darcy meleg, jelentette ki Jude. Ha persze, hogy meleg, vicsorgott Sharon, miközben újabb kör Vladimirit töltött. Komolyan így gondoljátok? Kérdeztem. Pillanatnyilag megkönnyebbülve a nyomasztó, bár egózsongító elmélettől. No hát, fiút leltél az ágyában, nem? Mondta Sharon. Mi másért akarna járni olyan abnormálisan magas valakivel, mint Rebecca, akinek nincs érzéke a barátnőséghez, nincs dudája, nincs feneke, vagyis virtuális férfi? Kérdezte Jude. Bridge! Sandított föl rám Sharon részeg pillantással. Jesszuskám, tudod-e? Ebből a szögből nézve frankón tokád van! Kösz, mondtam szárazon, újabb pohár bort töltöttem magamnak, és újból lenyomtam a visszajátszás gombot, mire Jude és Sharon befogta a fülét.
Szia, Bridget, itt Mark. Úgy veszem észre, nem akarod viszonozni a hívásaimat. Komolyan azt hiszem, hogy mindennek, igazán, legalábbis én így érzem, hogy tartozom neked annyival, hogy barátok maradjunk, tehát azt remélem, hogy te azok is leszünk. Ó, Istenem, na mindegy, hív fel majd valamikor a közeljövőben, ha akarsz.
Úgy veszem észre, teljesen elveszítette a kapcsolatát a realitással, morgott Jude, mintha nem is ő lépett volna olajra Rebekával. Most már tényleg le kell válnod. Figyeljetek, megyünk arra a bulira, vagy nem? Ki a fenének képzeli ez magát? Kérdezte Sharon. Tartozik neked. Hás, azt kéne mondanod, Szivi, nekem nem kell senki az életembe csak azért, mert tartoznak vele nekem. Ebben a pillanatban megszólalt a telefon.
Szia!
Mark volt! Szívemet kínos módon a szerelem hatalmas hulláma árasztotta el. Szia! Szóltam lelkesen, hangok nélkül jelezve a lányoknak, hogy az!
Megkaptad az üzenetedet, vagyis az üzenetemet?
Kérdezte Mark. Sharon a lábamat bögdösve lázasan sziszegte. Adjál neki, gyerünk! Igen, affektáltam, de miután percekkel azután jött, hogy láttalak este 11-kor, mint egy taxiból szállsz ki Rebekával, nem voltam a legbeszámíthatóbb hangulatban. Sharon a levegőbe lökte az öklét. Igen! Mire Jude befogta Sharon száját, odamutatta nekem fölemelt hüvelykujját, és a Chardonnayért nyúlt. Csend lett a vonal túlsó végén.
Bridge, miért kell neked mindig elhamarkodva következtetned?
Rátettem a tenyeremet a mikrofonra. Azt mondja, hogy elhamarkodottan következtetek, sziszegtem, mire a felbőszült Sharon ki akarta tépni a kezemből a kagylót. Elhamarkodottan következtetek? Kérdeztem. Rebecca egy hónapja hajt rád. Ejtesz olyasmikért, amiket el sem követtem. Aztán következőnek azt látom, hogy egy taxiból szállsz ki Rebeccával.
De nem az én hibám volt, meg tudom magyarázni, és különben is rögtön fölhívtalak.
Igen, hogy közölt, hogy tartozol nekem annyival, hogy a barátom légy.
De
folytasd, sziszegte Sharon. Nagy lélegzetet vettem. Tartozol, Szivi! Jude és Sharon önkívületben roskadtak egymásra.
Szivi!
Szivi, nekem nem kell senki az életemben csak azért, mert tartoznak vele nekem, folytattam elszántan. Nekem vannak a legjobb, leghűségesebb, legokosabb, legszellemesebb, legjó szívűbb, legszolidárisabb barátaim az egész világon. És ha barátod lennék azok után is, ahogyan bántál velem...
De hát hogyan bántam?
Kérdezte elkínzottan. Ha még azok után is a barátod lennék, kezdtem ingadozni, folytasd, sziszegte Sharon, akkor valóban szerencsésnek tarthatnád magadat.
Rendben van, eleget mondtál,
szólt Mark.
Ha nem akarod, hogy megmagyarázzam, nem foglak hívásokkal zaklatni. Szervusz, Bridget.
Bambán visszahelyeztem a hallgatót, és a barátnőimre pillantottam. Sharon a szőnyegen hevert, és diadalmasan hadonászott egy bagóval, Jude egyenesen az üvegből vedelte a Chardonnayt. Hirtelen az a rémes érzésem támadt, hogy a legrettenetesebb hibát követtem el. 10 perccel később csengettek, rohantam az ajtóhoz.
Bejöhetek?
Kérdezte egy tompa férfi hang. Mark! Hát persze! Vágtam rá megkönnyebbülten, majd hátrafordultam Jude-hoz és Sharonhoz. Figyúzzatok, nem tudnátok átmenni a hálószobába? A barátnők éppen morcosan kannalazták föl magukat a padlóról, amikor feltárult az ajtó, csak nem Mark állt a küszöbön, hanem Tom. Bridget, milyen vékonynak látszol, mondta. Ja Istenem! Leroskadt a konyhaasztalhoz. Ja Istenem, az élet egy szar, az élet egy cinikus meséje. Tom, közölte Sharon, itt társalgás volt folyamatban. És nem láttunk egy csomó hét óta, masszatolta a szót Jude szemrehány.